Jó estét kívánok! A Presszó mai vendége Hajós András dalszerző, műsorvezető, producer, a 2016 óta futó Dalfutár című zenei műsor házigazdája és producere. Kapott Déri János díjat, 2012-ben az év tévése volt, és tavaly benne volt a Fidelio programmagazin Kult 50-jében, azok között, akik a kultúrát pörgetik. Szia András!
Szia, jó estét!
A forgatás közben kicsit a hazai zeneipar David Attenborough-jának érezhettem magam, különleges művészegyéniségeket kutathattam fel a saját élőhelyükön, majd egy zenei teráriumba gyűjtve vizsgálhattam őket alkotás közben. Zenei vakrandik és csoportos slágerszülés ez, nyilatkoztad a Dalfutárról, amelynek konkrétan ilyen rajongói bázisa van az online térben. Mennyire lesznek slágerek ezek a zeneszámok?
Úgy tűnik, hogy nem annyira. Erre azért számítottunk már azután, hogy elkezdtük csinálni. Az első évben persze nagyon lelkesen azt gondoltuk, amikor ez még tévés műsor volt a Super TV 2-n, hogy hát abban a promóciós hálóban, amiben egy tévéműsor történik, azokkal a sztárokkal, akik ebben megjelennek, egy kicsit nagyobb érdeklődésre számot tartó slágerek lesznek. Aztán rá kellett jönnünk, hogy a Dalfutár alap ötlete és játék lényege miatt ez nagyon nehéz. Nagyon más, hogy születnek itt a dalok, mint ahogy a valóságban születnek. Ugye a Dalfutár lényege az, hogy én, mint műsorvezető összegyűjtök négy zenészt, vagy négy csapatot, és úgy iratok velük egy dalt, hogy nem tudnak egymásról. Elmegyek egy zeneszerzőhöz, kérek tőle egy dalt, elviszem egy szövegíróhoz, de nem tudja honnan jött, hogy ki az a producer, akinek továbbadja, hogy az énekes a végén szintén nem tudja, hogy kik dolgoztak a dalon. És aztán egy stúdióban összegyűjtöm őket, és egy napot kapnak arra, hogy befejezzék. Ez az egy nap nagyon kevés ahhoz, hogy igazán össze lehessen csiszolni dolgokat, tehát nagyon sok kész tény, hát akkor ez így lett, ből kell főzni, és ez néha ellenébe megy annak, amitől valamilyen dalslágernek tarthatunk. Ez nem jelenti azt, hogy ezek nem jó dalok, sőt, nagyon jó dalok és nagyon különleges dalok, amik így születnek, de azt hiszem a Dalfutár talán egyre kevésbé zenei műsor, sokkal inkább az emberi együttműködést, az előítéleteket figyelő ilyen egyfajta pszichológiai kísérlet vagy játék, aminek a zene az ürügye, a felülete, de talán nem is cél, hogy hagyományos értelembe vett slágerek szülessenek. A slágerírás nehéz recept, ha bárki tudná, hogy hogy van, akkor állandóan slágereket írna. Az ember elhiszi, ír valamit, azt érzi róla, hogy hú, ez nagyon be fog jönni, aztán vagy igen, vagy nem.
De nem volt egy olyan sem, amelyet rengeteget játszott a rádió?
Nem volt, ez egy nehéz kérdés, nagyon nehezen tudok rá válaszolni, mert ízléstelenségekbe és feltételezésekbe és pletykákba kell belemennem. Mondjuk azt, hogy nehéz a mai magyar könnyűzenei rádiózás programming szempontjainak megfelelni, és annyit azért hagy engedjek meg magamnak, hogy visszahallásaink és folyosói pletykáink alapján az én nevemmel fémjelzett műsorban pedig különösen nehéz.
És gondolkodtátok azon, hogy esetleg egy koncertet csináljatok ezekből a dalokból?
Gondolkodtunk az elejétől kezdve, felmerült igény is volt erre. Részben időnk és energiánk nem volt ezt megszervezni, részben annyi anyag nem állt még rendelkezésünkre. Most azért 5 évadból született talán 20 dal körül most már, amiből lehet válogatni, de a legnagyobb problémánk az, hogy mit csinálunk egy ilyen koncerten, hogy néz az ki, hiszen ki a zenekar, mit csinál a szövegíró, mit csinál a zeneszerző, ha egyébként ő nem játszik a dalban, és nem zenész, és nem ő énekli, és azért álltunk le ezekkel mindig, mert azt érezzük, hogy igazából a műsor szereplői közül kiragadnánk főleg az énekeseket, és akkor őket sztárolnánk, miközben magában a műsorban az egyik legfontosabb üzenetpont az az egyenrangúság, az a közös munka, amit ezek a szereplők kicsit az általam vagy a műsor alapötlete által rájuk kényszerített ilyen légüres térben, előítéletek nélkül, vakon a többiekkel kapcsolatban alkalmaznak.
És hogy válogatod ezeket az embereket? Mert mindenki annyira nagyon különböző. Tehát, hogy olyan, mint hogyha, nem tudom, a mézes, krinolinos kenyérre ketchupot akarnék önteni, és tejszihabot a tetejére.
Nem csak én válogatom, persze műsorvezetőként úgy tűnik, mintha ezt én csinálnám, hiszen én vagyok a Dalfutár. Van egy stábunk, akikkel tulajdonképpen egész évben figyeljük, tehát ennek van egy ilyen research része is, próbálunk nyitottak lenni, akár le is megyünk koncertekre, ha hallunk valakitől olyat, hogy na, gyerekek, itt jött egy új srác, lány, azt meg kell nézni, mert ő belőle lesz valami. De ahogy mondod, a mézes kinolin, örülünk, ha így tűnik, mert ez így kell, hogy látszódjon a műsorban, ez ad egyfajta izgalmat neki, de ez valójában csalás. Igazából arról van szó, hogy nem tudom ezt máshogy mondani, nagyon okosak vagyunk, és nagyon sokat foglalkozunk azzal, hogy beszélgetések, meetingek során fejben megpróbáljuk összerakni, összeprofilozni azokat az embereket, akik egymás mellé kerülnek. Tehát az önmagában nem elég, hogy persze vannak ilyen kritériumok, hogy utána nézzünk, hogy ne legyen közös projektjük, akiket összehozunk, lehetőleg nem ismerjék egymást feltétlenül, hogy legyen egy ilyen izgalomszál benne, de igazából pont azt nézzük meg, hogy milyen személyiség, milyen típusú zenét csinál, hol tart most zeneileg, utána kutatunk, hogy mik a vágyai, mik a hobbiai zenei értelemben, és ebből próbálunk egy leendő dalt, meg talán egy leendő munkahangulatot megjósolni, megsatszolni. Ami nagyon sokszor a részünkről is fejest ugrás, és néha mellé is megyünk, jó értelemben és rossz értelemben is. De azt hiszem, hogy most, ahogy eltelt pár év, és a szakmai közönség mindenképpen, de már talán a nagyobb közönség is megismerte, hogy mi ez a műsor, lett egy személyisége ennek a műsornak, és most már úgy érkeznek ide vendégek, hogy tudják, hogy itt miről van szó, még akkor is, ha nem tudják, hogy adott esetben kikkel fognak összekerülni, és egy picit úgy is viselkednek, egy kicsit nyitottabbak, most már van egy ilyen dalfutáros kódex tulajdonképpen, aminek illik megfelelni.
Az micsoda?
Azt hiszem megtanulta a szakma, akikből a vendégénket választjuk, hogy mi az elvárása ennek a műsornak. Szóval ismert lett, hogy itt nem kell izgulni, ismert lett az én személyiségem és az a hangulat, amit ebben teremteni próbálok, hogy ez nem a megfeszítésről, ez nem a kínos helyzetek létrehozásából próbál feszültséget és drámát csinálni, hanem épp ellenkezőleg a moderálásból, a közös munkából. És egyre jobban értik, hogy ez egy játék. Eleinte nagyon sokat kellett küzdenünk azzal, hogy oké, de hát akkor én most írok egy szöveget, aztán abból lesz egy olyan dal, ami lehet, hogy nem olyan, amit én szeretek, és az én eddigi munkásságom, meg a rajongóim, amit megszoktak tőlem, meg az imidzsem. Ez egy teljesen jogos félelem volt, csak sokáig kellett bizonygatnunk, hogy és akkor mi van? Ez egy játék. Ez pont olyan, mint amikor egy focista elmegy pingpongozni. Hát senki nem várja el tőle, hogy jól pingpongozzon, ezzel szemben azt várjuk el, hogy milyen nyitottnak látjuk, hogy megpróbálja-e. Szóval azt hiszem, hogy kialakult ennek egy imidzse, vagy talán megértették, megismerték szakmai és nézői körökben is, és így most már sokkal könnyebb dolgunk van. A lényeg mégiscsak az, ez egy szimbolikus játék, egy szórakoztató pirulában, mert a zene mindenkit érdekel, a popzene, a rendszeresen kutatásokból az derül ki, hogy a fiatalok kulturális fogyasztásának 70-80% popzene, ettől könyv, színház és egyéb szempontból elég szomorúak tudunk lenni, de hát ez is valami. Szóval, hogy ez egy szimbolikus üzenet ebben a popzenei könnyen fogyasztható pirulában, ami arról szól, hogy tudunk-e együtt dolgozni úgy, hogy különbözőek vagyunk. Hogy a mi magyar kultúránkban mit jelent az, hogy kompromisszum? Az azt jelenti-e, hogy vesztünk? Vagy azt jelenti-e, amit szerintem helyesebben és egészségesebb, kevésbé frusztrált kultúrákban jelent, hogy mindketten nyerünk, csak valamit engedni kell. A nyitottság, az előítéletek elengedése. Nagyon érdekes azt figyelni, hogy dolgozik valaki egy dalszövegen, ami teljesen más lenne, ha tudná, hogy ki a zeneszerző, akitől jön, és ki az énekes, akinek megy. És utána maguk a szereplők is el szokták mondani, hogy persze nagyon zavaró volt, meg nagyon idegesítő, meg nehéz, de hogy igazából tökre örül neki, mert ő nem gondolta volna, hogyha a Radics Giginek tudja, hogy azt a szöveget neki írja, akkor az ilyen lett volna. Akkor nem merte volna ezt, meg azt akkor biztos elképzelte volna, hogy szerintem milyen a Gigi, annak miért kell írni. Ez egy tök érdekes kifordított játék, ami szerintem sok-sok érdekes pillanatot tartalmaz, és a nézőink legalább olyan mértékben, ha nem jobban értékelik ezeket a szociálpszichológiai momentumokat, mint magát a dalt, és hogy visszatérjek az alapkérdésedre, igazából el is engedtük már, hogy slágerek szülessenek, mert a saját nézőink már olyanokat írnak nagyon régóta, hogy fú, ez a dal nagyon nem tetszett neki, de isteni volt ez az adás, és hogy ez a kedvenc adása, és hogy ez izé. Én azt hiszem, hogy önmagában egy ilyen komment, ha egy picit kiszélesítjük, hogy ennek mi a tartalma, nekem már friss hegyi levegő és felüdülés. Képzeljük el, ha az élet más területein erre képesek lennénk. Például olyan szinten, hogy a szomszédom jobboldali per baloldali, vagy Fradi per Újpest rajong, és azt én nem szeretem, és akkor mégis kölcsönadom neki a fűnyírómat. Szóval picit talán naív, tarisznyás bölcsész lányként hiszünk abba, hogy ez az üzenet viszi igazából a műsort igazán sikerre.
Volt, aki nemet mondott pont azért, mert nem tudta, hogy kinek ír.
Volt, nagyon rendszeresen előfordul, hogy olyanok, akiket mi rajongunk, vagy szeretjük őket, vagy sokra tartjuk, olyanok aztán végül azt mondják, hogy nem. És hát akkor nem tudunk mit csinálni, hanem kénytelenek vagyunk mi is úgy viselkedni, amit mi a mi műsorunkkal üzenünk. Tehát ha azt mondja Krúbi például sokadik éve, hogy nem jön, akkor az nekünk is egy nagyon érdekes tükör, hogy vajon mi képesek vagyunk-e arra, hogy azt mondjuk, hogy jó, hát Krúbi nem jön, és akkor mi szeretjük és értékeljük tovább Krúbit, vagy belecsúszunk-e abba a hibába, hogy mivel ő nem jön a mi műsorunkba, akkor most elkezdjük utálni. Hát igyekszünk nem utálni senkit. Egyébként én magam sem biztos, hogy elmennék.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy te elmennél egy ilyen
most már igen, most már igen. És hát persze most kibújhatnék azzal, hogy hát azért nem mennék el, mert ha elmennék vendégnek, akkor nem a Hajós András lenne a műsorvezetője, úgy meg nem lenne olyan jó. De nem akarom ezt így elviccelni. Azt hiszem, voltak olyan korszakaim, ego szakaszaim, insecure időszakaim, amikor nem biztos, hogy így elmentem volna. Mostani bölcsebb fejemmel már azt hiszem szívesen elmennék.
A koronavírus járvány segített, vagy ártott a dalfutárnak?
Dalfutárnak ártott, hiszen egyszerűen egy forgatás közben le kellett állnunk, ami logisztikailag, pénzügyileg, a stáb szempontjából munkaadóként ez egy nagyon kellemetlen helyzet volt. Annyiban tudott talán segíteni, hogy az egész pandémia a kulturális szférában szerintem egy kicsit az online tartalmak felé irányította a figyelmet, és hát producer társammal, Jeli Andrissal az első perctől kezdve gondolkodtunk azon, nagyon hasonló a gondolkodásunk a kulturális termékek menedzselésének mikéntjéről, és mi sokkal jobban szeretjük a piacot, sokkal jobban szeretjük azt, hogyha egy dal, egy színház, egy műsor, az egy termék, amit meg kell vásárolni, ugyanúgy, mint egy üdítőt, vagy egy pékárút, mint támogatásokból, pályázatokból élni. Szerencsére nagyon jó szponzori körünk van, tehát a műsor működése sokszor biztosított. Egyébként a járványhelyzet ezt is azért keresztbe vágta, hiszen akár óriási multinacionális cégek, amelyek brandépítésében azt hittük, hogy akár egy pár évre biztosan mi ott szerepelünk, ezeknek a vezetői voltak kénytelenek azt mondani, hogy olyan szintű költségstopp és nemzetközi lefagyasztás van, hogy nem tudnak mit mondani. Tehát igen, voltak nehéz pillanataink, de ezzel, hogy egy picit az emberek, és ebben a színházaknak szerintem óriási szerepe van, az, hogy a színházak elkezdtek online előadásokat, streamelt előadásokat csinálni, az valahogy nagyon élesen megmutatta azt, hogy nem ördögtől való 3 és 5000 forint között egy jegyet venni egy előadásra, az egy nagyon jól közvetíthető üzenet, hogy a színházba, ha nem jutok el, akkor azt nem látom, azt az előadást. A színház nagyon egyértelműen láttatja magáról, hogy az munka, ami ott zajlik. Ez a popzenének sokkal nehezebb. A popzene hozzászoktatta a közönségét, hogy a klip az ingyen van, az csak egy olyan, rámegyek a YouTube-ra, rányomok, és már nézem is. És a maga popzenét is nagyon nehéz munkának láttatni. Ugrálnak a fiatalok vidáman egy ilyen színes klipben, hát de csodálatos életük van, mi ebbe a munka. Nem látszik az előtte való próba, nem látszik az, hogy a magyar zenész gitárja pont ugyanannyiba kerül, mint az amerikaié, egy 30-szor kisebb piacon, ahol nyilván más bevételei vannak, hogy a videoklip, a világítás, az eszköz. Szóval, és a színházba online járók szerintem elkezdték valahogy fölnyitni ezt a csodadobozt, és egyre többen hajlandóak most már onlineért fizetni, online tartalomért fizetni, és így mi is egy jól időzítéssel, és ennyi haszna azért volt a pandémiának ilyen ostorcsapásszerűen, el tudtuk indítani a saját fizetős modellünket. Minket nem az adományozó vonal érdekelt, tekintettel arra, hogy mi heti műsorflót nem tudunk adni, mi évadokban publikáló sorozathoz hasonlítunk leginkább. Van tavaszi, van őszi évadunk, 8-8 epizóddal, de közte csöndbe vagyunk, forgatunk, vagy tervezünk. Aztán végül elindítottunk egy olyan fizetős modellt, amiben ha valaki hétfőn megnézte az első adást, akkor aznap estétől megvásárolhatja a másodikat, amit egyébként következő héten ingyenesen is megnézhet. Tehát ilyen fura keveréke a támogatói vásárlásnak, így nevezném én ezt.
És te vásároltál színházi jegyeket? Tehát online előadásokat néztél?
Nem. Ugyanis én nem szeretem a színházat.
Élőben sem?
Élőben még kevésbé. Most már így öregen elmerem mondani, nagyon korán kamasz fejjel kezdtem el színdarabot olvasni, drámát, és nagyon komoly dolgokat olvastam, Shakespeare, Dürermatt, Shaw, Ibsen, antik, szóval nagyon sok mindent olvastam, és nagyon olvasós gyerek voltam, és egy nagyon kulturális családban nőttem fel, és egyszerűen a színház csalódás volt hozzá képest. De ez Isten ments, hogy valaki ezt értékítéletnek vegye, ezt én sajnálom, ez nekem egy defektem, többször is megyek és próbálkozom, és mindig látok csodálatos momentumokat, és nagyon fontos megjegyeznem, hogy a végtelenségig tisztelem azt a munkát, ami ott zajlik. Magam színházi előadásban dalszövegíró például voltam, ami életem élménye volt a Radnótiban, két darabban is Dínyes Dani zeneszerző barátommal dalokat írni, és egy picit részese lenni egy színházi színpadra állítási próba és előadás folyamatnak. Nem történik meg velem az a csoda, ami olvasáskor megtörténik, hanem azt látom, hogy emberek dolgoznak. És az nagyon érdekes, de mindig csalódottan megyek, önmagamban csalódottan megyek haza. Lehet, hogy ezért lettem én magam is színpadi ember. Ez egyfajta cinizmus, vagy született kiégettség, nem tudom. Szóval nekem nem megy a színház.
Visszatérve a pandémiára, a könnyű zenében dolgozókat azért jelentősen hazavágta. Ez a járvány nagyon sok popzenész, jazzzenész panaszkodott arra, hogy semmiféle fellépési lehetőségük nem volt. Tudott-e, volt-e olyan időszak, mikor a dalfutár tudott nekik segíteni? Vagy volt-e neked ilyen, vagy a csapatodnak ilyen elképzelése, hogy segítsetek azoknak, akik bajba jutottak?
Hát persze, próbáltunk úgy tekinteni magunkra, mint akik legalább valamilyen munkát és gázsit tudnak adni, ez nem jelentős, de legalább egy megmutatkozási lehetőség, annyira gyakran, de hát mi magunk is derékba törtünk, és azt hiszem, hogy ezt így nem domborítanám, nem tennék úgy, mintha ha mi egy ekkora hely lennénk. Általában igaz ránk, hogy nálunk egy ismert vagy kevésbé ismert popzenei szereplő meg tud mutatkozni. Mi nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy olyan fiatalokat is megmutassunk, akik még máshol talán nem annyira látszottak, és nagyon szeretjük azt, hogy olyanok, akik megismertek, nyugodtan jöjjenek olyan személyiség jegyeikkel, vagy dalaikkal, vagy életük olyan momentumaival, amik meg kevésbé ismertek. Akkor vagyunk sikeresek, hogyha olyan adásokat csinálunk, amiben az egyik 20 éves, még akár jazzkonzira járó fiatal azt mondja, hogy úristen, és ebbe bekerülhettem, és azóta eljöttek 40 helyet 70-en a koncertemre, miközben egy nagy rádiójátszású nagy színpados sztár pedig azt mondja, hogy úristen, de jól éreztem itt magamat, mert megmutathattam magamból valamit, amit amúgy a mindennapi verkliben nem tudok. Próbálunk a műsorral üzenni, nagyon óvatosan, nem szeretném a nevelni szót használni sem, üzenni. Most például ebben az évadban, ami november 15-én indul, és épp most forgatjuk, és ettől vagyok megfázott és enervált, és szokásosnál is mélyebb hangú. Ebben azt találtam ki, ami valószínűleg a szociológusi végzettségem és a szociális szférához való rajongó kötődésem következménye, hogy minden vendégünkkel valamilyen aktivitást csinálunk, amikor egy pici interjú készül valamilyen érdekes környezetben, hol biciklizve, hol sportolva, hol masszázsszalomba. Ez egy klasszikus late night formátum elem tulajdonképpen a műsorban. Ezt ma már így csinálja mindenki, és ezek a műsor szegmensek mostanra annyira kifortak, és olyan jól működnek, hogy azt elérkezettnek láttam az időt, hogy akkor most meg tudjuk csinálni ugyanezt egy pro bono szállal. Tehát ebben az évadban minden adásban lesz egy olyan önkéntes tevékenység, egy önkéntesi tevékenység, ahova, tehát hogy nem akarok titkokat elárulni, hogy miért csak az a találkozás egy ismert énekessel, hogy az ő kedvenc kávézója, vagy a kedvenc sportja, vagy mindig szeretett volna vitorlázni, az miért nem lehet egy érdekes program, hogy elmegyünk egy idősek otthonába, és kenyeret kenünk, ha arról van szó. És akkor gyűjtöttünk egy csokrot azokból az önkéntességi tevékenységekből, amiket szeretnénk az emberek fókuszába behelyezni, hogy a segítés az nem csak charity, az nem csak karácsonykor eszembe jut, és kattintok az egeremmel, és pénzt küldök. Ez is nagyon jó, nagyon szuper, ezt is nagyon köszönjük az emberiség nevébe. De hogy van, és sokszor értékesebb a személyes részvétel, a kommunikáció, a valóság alapú ottlét. És akkor ebből gyűjtöttünk egy csokrot. Nagyon kíváncsi leszek, hogy ezt sikerül-e szórakoztató formában, illetve hát én már tudom, hogy sikerült szórakoztató formában, hogy meg lehet-e találni azt az arányt, lehet-e röhögni egy idősek otthonában, ahol egyébként adott esetben szomorú sorsú emberek vannak. Ez nekünk egy érdekes szerkesztői feladat, és kíváncsi leszek, hogy a közönség hogy fogadja.
2020-ba kiírtad a Facebook oldaladra, hogy befogadnál egy olyan idős embert, akit kiraktak a kórházból a COVID miatt. Volt jelentkező, vagy volt, akit befogadtál?
Egy jelentkező volt, akinek, amikor visszaírtam, hogy ez egy nagyon kényes helyzet volt, amire aztán végül nem került sor, amire aztán kaptam is bizonyos helyekről hideget, meleget, hogy én csak ilyen marketing szempontokból jó fejre csomagoltam magamat. Utólag kiderült, hogy azért nagyon sok idős embert nem tettek ki az utcára, inkább talán az lehetett, hogy nem fogadták be. Ez egy elég sötét időszak volt, amiről szerintem elég keveset tudunk, de biztos, hogy családokban vannak történetek, amik keringenek. Én csak annyit éreztem, hogy ha előfordul olyan, hogy valaki nem maradhat a kórházban, és nincs helye, és akkor hirtelen utána jártam, hogy kerületem szociális hálózatában hogy lehet ápolni valakit, tehát ez az otthonápolás. De nagyon hamar kiderült, hogy ez egy nagyon bonyolult jogi és egészségügyi protokoll kérdés is, pláne a COVID kapcsán viszonylag tapasztalatlan orvostársadalommal, aki nem tudta, hogy mit kezdjen ezzel, kimer egy olyan zárójelentést írni egy idős emberről, hogy ő otthon ápolható, amikor még azt se tudjuk, mi az, hogy COVID, milyen következményei vannak, milyen szövődményei. És akkor nagyon sokan óva intettek, egy jelentkező volt, aki rám írt, aztán visszaírtam, és soha többet nem írt vissza. Úgyhogy erre így nem került sor.
De készen álltál arra, hogy ápoljál valakit?
Mit tudom, én nem szoktam gondolkodni. Hát, de biztos, hogy betartottam volna, ha már egyszer. Egyszerűen azt éreztem, hogy pusztán az az üzenet, akkor nagyon sok ilyen Facebook poszt és kavargás ment arról, hogy úristen, és mi lesz az idősekkel, és mi lesz velünk, és az én beteg édesanyám. És egyszerűen egy szolidaritás üzenetet akartam küldeni, ami szerintem sokszor sokkal fontosabb. Én szociológus hallgatóként is, szociális munkásokkal együtt dolgozva ezt a szférát, az átlagemben, talán egy picit jobban ismerve, ennek a gyakorlatát, de tényleg csak egy leheletnyivel jobban ismerve, én azt látom, hogy a szolidaritás üzenete, a szolidaritás aura, az néha sokkal többet segít, mint gondolnánk. Legyünk nyitottabbak a környezetünk sztoriaira, de akár a szomszédnénire, akár egy utcán focizó cigánygyerek csapatra, hogy lássuk azt, hogy nem biztos, és egy kicsit a dalfutár is erről szól, az előítéletek lemontásáról, hogy ne rögtön döntsük el a másikról a mi fejünkben, hogy milyen nagyon tanulságos lehet időnként meghallgatni valakit.
Évekig csináltátok Fekete Kovács Kornéllal és a Modern Art Orchestrával a Zeneladik című műsort a Bárkában. Ez egy gyerekeknek szóló jazz műsor volt. Találkoztál olyan zenésszel, aki itt szeretett bele a zenébe gyerekként?
Még nem telt el annyi idő, hogy azok fölnőttek volna, de ez az álmom. Zeneladikként kezdtük a Bárkában, aztán a BMC-be költözött, tehát zenehajóként. Egy jó pár évig csináltuk vasárnapoként délelőtt, és nagyon szerettük, nagyon nehéz munka volt. Életem legnehezebb munkája. Nagyon sokat tanultam belőle, és nagyon sokat kellett rá készülni, és nagyon kockázatos volt. A gyerekközönség teljesen kegyetlen és őszinte, és egy színpadi fellépőt a K1 élménnyel ajándékoz meg, ott nincs udvariaskodás. Ott nincs olyan, hogy hát az a Hajós András bácsi, ő mégiscsak valaki, figyeljünk oda a fenéket. Érdekes? Odafigyelünk. Nem érdekes? Akkor az lehet az angol királynő is, a gyerekek ordítanak. És akkor közben ott van papa, mama, nagymama, tehát ez egy ilyen kicsit improvizatív zenei stand-up, zenéket bemutató, közös dalíró ügy volt, amiben nagyon észen kellett lennem, de nagyon szerettem benne pont ezt a kihívásos részt. Nem telt még el annyi idő, hogy beérett volna, de ez egy álmom, hogy majd egyszer valahol olvasom, hogy a Metropolitanbe vagy a Wembleybe fellépés előtt interjút ad egy magyar világsztár, és akkor elmondja, hogy hát ő ezzel, hogy zene vagy jazz, ezzel a Hajós Andis bácsinál találkozott vasárnap délelőtt. Nagy erőfeszítéseket tettem erre, általában előadás után egy pár gyerek odajött aláírást kérni, szelfizni, ezt többnyire szerintem inkább a szülők csinálták a gyerekekkel, és akkor ott mindig megkérdeztem, hogy tanul-e zenét. És volt egyszer egy kislány, aki mondta, hogy nem tanul zenét. Akkor, nagyon szemét módon, már csúnyán néztem anyukára. Aztán elszégyeltem magamat, hát mit tudom én, hogy milyen körülmények között élnek, van erre idejük, lehetőségük. És akkor kérdeztem a kislányt, hogy és melyik hangszer tetszett neki. Hát akkor nézett az anyukára, és mondta, hogy hát az a dob. Mondom, szegény anyuka. De akkor már nem volt visszaút, és akkor olyan nagyon szemét módon a kislánynak mondva és ránézve, de hát nyilván az anyukának címezve elmondtam, hogy de hát tudod, hogy lányok is dobolhatnak, ugye, hát van zeneiskolába dob, nem kell ahhoz otthon dobot venni, kérd meg anyukádat, hogy vigyen le dobolni. És úgy nagyon hát anyuka feszenget persze, és akkor nagyon szeretném, hogy majd egyszer esetleg ez a doboslány rám írna, hogy mondjuk doboslány lett belőle, és akkor rám írna, hogy képzelje, Hajós úr, most végeztem a dobszakon, vagy az ütős szakon.
És az Énekiskolája című műsorban, ahol zsűritag voltál, és mentoráltál zenészeket, és ott is fiatalokat, azok közül sem lett pályatársad?
De igen, azok már annyi idősek voltak akkor, hogy az most arra beérett, tehát például a Dalfutár 5 első adásának egyik vendége Varga Vivien volt, aki az Énekiskolájában, bár azt hiszem nem az én tanítványom volt, hanem a Király Viktoré, de ott kamaszlányként ott szerepelt, és vannak még terveim, hogy abból az alomból még kit szeretnék visszajönni. Van, akit már így figyelek a YouTube-on, hogy most hol tart és miket csinál. Természetesen egy ilyen kereskedelmi műsorban zajló mentorálás az óhatatlanul egyfajta kirakat mentorálás. Nagyon komoly, mély emberi szálak nem feltétlenül tudnak kialakulni. De én például ott a Berki Artúrhoz, a Bari Lacihoz közel kerültem, ezek mindketten a popzene körül sündörögnek, tesznek, vesznek, ahogy a YouTube-on látom, meg néha családjuktól hallom, és akkor készen állok arra, hogy ahogy a Varga Vivit is énekesként, és kitűnően helyt állt, és egy fantasztikus dal lett belőle többek között az ő közreműködése miatt is, hogy így beemelem őket, aztán utána megint elengedem. Én ilyen nagy mentor, tanító nem akarok lenni, nem is tudok, szerintem nincs is hozzá meg a tudásom. Jó indulatú télapó tudok lenni, aki időnként kinyitja a zsákját a gyerekeknek.
És miért fontosabb most neked, hogy edukálj, vagy producerként dolgozzál? Tehát miért fontosabb, mint színpadra állni?
A színpad nekem mindig küszködés volt, az elejétől kezdve nem abban az értelemben, hogy nehezen ment. Nagyon hamar megértettem, hogy van bennem valami démon tündér, aki nagyon könnyen csinál a színpadon azt, amit akar, különösen az Emirules időszak elején el is lettem könyvelve az új Baksasósnak, akit én soha nem láttam színpadon, de azt mondták, hogy ők improvizáltak ilyen őrülten, mint mi. Meg is lett ennek a rossz vége, ezért nevezem ezt démon tündérnek.
Mármint hogy érted, hogy meg is lett a rossz vége?
Egy fiatal ember exhibicionizmusa, megmutatkozás vágya az ez a saját útkeresésének és identitásának egy nagyon fontos eszköze. Én szégyellős kisfiú voltam, és ennek ennél magam is meglepődtem, hogy mit keresek a színpadon. Én elvörösödős kisfiú voltam. Hogyha fölállítottak énekórán, hogy te énekelj, akkor elpirultam és zavarba voltam. Szorongó gyerek vagyok, még most is. Akkor mit keresek? A színpadon kérdeztem magam egyetemista koromban, a Szociális Halászok nevű zenekar frontembereként, melynek egy koncertje volt, az is a felénél véget ért, tekintettel arra, hogy Hegyi György basszusgitáros koncert közben lement pisilni, a basszusgitárt letéve, majd visszafele jövett, hogy akkor újra csatlakozik a koncerthez, amiben teljesen lényegtelen volt, hogy a színpadon van-e vagy nem, hiszen hangosítás hiány, amúgy se hallatszott semmi. Én vertem magam valami mikrofon előtt, és visszafele nem a WC villanyt kapcsolta le, hanem a teljes épület főkapcsolóját, így az áram megszűnt. Úgyhogy az első koncertünk az a felénél úgy ért véget, hogy én akkor áram nélkül azt mondtam, hogy na jó, akkor ez volt, hagyjuk, találkozunk a büfében. Szóval, de ott is közben azt kérdeztem magamtól, hogy mit keresek itt. Ez egyfajta kompenzáció, bizonyítás. Egy fiatal ember azért akar a színpadra menni, hogy kívülről visszakapja azt az érzést, és ezért akar egyébként akár kis közösségben megmutatkozni, nagy dumás lenni, vagy ezért akar ma az Instán sok követőt az ő valamilyen ügyének, de akár csak a testének. Egy visszajelzést akar kapni egy fiatal, bizonytalan ember arról, hogy ő jó, ő szép, ő kell, ő hasznos, ő menő. Ez a menőségre vágyás indítja el az embert valahogy a szereplős felé. Ha ez párosul valamilyen tehetséggel, és itt most egyszerűen a tehetségnek, inkább képességet mondok, valami képességességgel, körülbelül lehet valami produktum, akkor az bejön, és egyszer csak egy szorongó kisfiú, mint én, úgy ott találja magát, hogy akkor itt csinál dolgok. Ebben rengeteg jó van, de igazából ez nem, azt hiszem nem én vagyok. Már bebizonyítottam már, és ezer más területén is szeretném még bebizony. Tehát már nincs szükségem azt hiszem erre a flóra, hogy ilyen madivatos szóval mondjam, hogy én kimenjek oda a színpadra, hogy másoknak bebizonyítsam, hogy arra szükségem van, azt szeretem megélni, amikor örömet okozok. Az már nem azért kell nekem, mert akkor a saját hasznosságomat tudom. Fölneveltem két gyereket, átéltem a hasznosságnak a teljesen privát és nem kamerák előtt zajló részét is. Azt hiszem rend van a fejemben, tehát most arra nagyjából tudom, hogy ki vagyok, mire vagyok képes, mire nem, hol vannak a határaim, de azt tudom, hogy van egy képességem arra, hogy más embereknek örömet okozzak, megnevettessem őket, elszórakoztassam, és ebben szívesen elfoglalom a helyemet, ahogy az, aki észreveszi, hogy ő nagyon jó kenyeret süt, az pékké válik, és kenyeret ad az embereknek. A másik, aki nagyon erős, az rendőrként vigyáz rájuk. Tudom, hogy ez egy naív teszvesz város, amit én most felrajzolok, de egy ilyen világba szeretnék élni, és hogy legalábbis magamat egy ilyenbe szeretném elhelyezni, ahol mindaz a furcsaság, az az önkeresés, az a szorongás, az a borderline, az a hülyeség, amit az én agyamban belülről érthetetlen, úgy kap egy rendszert, hogy oké, András, ez vagy, ez lettél, ne azt feszegessük, hogy miért, nincs már erre idő. Ha ez bejött, ha ezt tudod, ha embereknek tudsz néha örömet okozni, akkor csináld ezt, akkor ez a dolgod. Ez a dolgom. Azt azért nem szeretném elengedni, hogy ezt időnként egyre kreatívabban, egyre jobban, egyre érdekesebben csináljam. Szeretnék belőle tanulni. Szóval járok egy utat, és azért jó producerként dolgozni, mert szeretek hátrébb lenni. Már a személyes jelenlétem nem annyira izgat. Sokat is csináltam, de aminél az egésznél, amit elmondtam, még sokkal fontosabb, az az, hogy a segítő helyzet az, amiben az ember találkozhat tehetségekkel. Annál nagyobb élmény pedig nincs. Tehát meglátni egy fiatalt, aki valamit iszonyú jól tud, vagy én már tudom, hogy fogja tudni, ő még nem is tudja, szóval ez valami olyan izgalmas geocaching, vagy nem tudom, aranyásás. Azt hiszem, hogy ennek szeretek mostanában a közelébe lenni.
És mi ez, mert mondtad, hogy van egy csomó minden még, ami így érdekel téged. Mi az, amit nem próbáltál ki, és érdekelne?
írtam egy szitkomot, amit egy hazánkban is működő televízió meg is rendelt, és aztán valami pénzügyi okokból aztán végül nem lett bőle semmi. Írni szeretek. Sok mindent írok, sok minden van a fiókomba. Itt nem szép irodalomról van szó, odáig nem merészkednék. Tehát a skála két vége között szeretnék írni. Az egyik vége az az, amikor valaki irodalomnak gondolja azt, amit ír, pusztán azért, mert ismert ember. A másik vége az, amikor a stand-uposok a korábbi stand-upjaikat összeolózva kiadják könyvben. E kettő között szeretném megtalálni magamat. Most például úgy adódott nyáron, hogy egy legény búcsúra írtam egy ógörög komédia paródiát, és nagyon sokat kellett emiatt foglalkoznom jambikus lejtésekkel és daktilusokkal és hexameterekkel. Picit persze helységkalapácsa, picit persze azok a Devecseri vagy Örösmarty fordítások, amik Arany János, amiben gyerekkorunkban ezzel a világgal találkoztunk. És akkor rátaláltam egy nyelvre, ami most elkezdett izgatni, hogy ezen a nyelven vagy ebben a formában szerintem szeretnék egy valamilyen kabarét írni. A célom az az, hogy akinek nem való, az tényleg ne is tudja elolvasni, annyira idegesítő legyen.
Tehát kabaré jelenet jambusokban?
Nem, azt hiszem, hogy egy új, hát félve nyilatkozom erről, mert szörnyen hangzik, de valamilyen komédiát szeretnék, egy klasszikus komédiát szeretnék írni, hogy ez egy politikai pamflet-e, vagy valamilyen emberi ügy, egy ilyen stílusgyakorlat, egy ilyen karintizás, kosztolányizás, ezek izgatnak, aztán lehet, hogy soha nem kerül rá sor. Ami meg még nagyon izgat, az a Dalfutár nemzetközi értékesítése Jeli Andrással, akivel ezt kitaláltuk, és a formátum tulajdonosai vagyunk, és már évek óta foglalkozunk azzal, hogy hogyan lehet ezt nemzetközi szintre emelni. Jöttek nemzetközi érdeklődések Amerikából, Törökországból, legutóbb Olaszországból is, Csehországból is, és vannak ezzel kapcsolatban vízióink, építkezési vágyaink. Én azt hiszem, hogy nagyon sok időt töltöttem gyerekkoromban álmodozással, olvasással és inputtal. Utána eltöltöttem egy szakaszt outputtal, kisugárzással, kirakással, agresszióval, magamból kitolással, alkotással. Most azt gondolom, hogy egy ilyen szintetizáló szakaszban vagyok, amikor lenyugodva kicsit helyre teszem a dolgokat, és nagyon szeretném, ha lenne még az életemben egy olyan szakasz, amikor valami legacy-t hagyok magam után. A Dalfutár az első olyan projekt életemben, bár sok nagyon szeretem és sikeres projektem is volt, a Dalfutár az első, ami az ország határokon átléphet. Minden más, amit csináltam, az saját magam által a magyar nyelvbe zárva értelemszerűen nem érdekes. A Dalfutár formátumát, ha valamilyen külföldi tévé megveszi, vagy egy külföldi sztár, ilyennel is vannak tárgyalások, ugyanezt a modellt, ezt a streaming modellt, amit mi csinálunk, megcsinálja. Azt még szeretném átélni, hogy valami, amit csináltam, ugyanúgy, ahogy az én édesapám nemzetközi orvosi kutatásai átléptek a határon, akkor érezném azt, hogy a magam helyén, abban, ami a dolgom, amit nem keverek össze sem a művészettel, sem a biznisszel, de a magam dolgában ugyanazt meg tudnám csinálni, amit az apám, vagy egy Eszterházi, vagy egy Fekete Kovács Kornél, aki zenél külföldön, vagy egy sportoló, remélem, hát már most a gyerekeim például azt megcsinálják, akik hivatásos sportolók, és nemzetközi versenyeken játszanak, és élnek el eredményt, és akkor ezt én is szeretném. Meg nem lenne rossz egyszer végre, nem azt mondom, hogy meggazdagodni, hanem egy picit ezt nekem nem sikerült a napszámot kiiktatnom az életemből, ami nem baj, szerintem iszonyú rosszat tett volna nekem, ha mondjuk 20-30 évesen annyi pénzem lesz, hogy nem szükséges feltétlenül sokat dolgoznom. Ezt még nem értem el, ami nem panaszkodás, remek családba születtem, jó körülmények közé, és szerencsésen alakult az életem, de az, hogy, tehát én például jelenleg ma nem engedhetem meg magamnak, hogy mondjuk egy évet ne dolgozzak, de szerintem egy hónapot se. Az tök lesz lenne, ha a Dalfutárból lenne annyi nemzetközi jogdíj bevétel, hogy egy picit még ezt is átélhetném, ez a kényelem, hogy oké, akkor most lehet, hogy most tudnék írni akkor egy évet. Ha ez is sikerülne, akkor én tényleg eddig is nagyjából a világ egyik legszerencsésebb embere vagyok a tekintetben, hogy mi sikerült. Ha ez is sikerülne, hát akkor tényleg egy szavam se lehet. Még az is lehet, hogy akkor, ha ez sikerülne, akkor lehet, hogy végül elgondolkoznék, hogy lehet, hogy mégiscsak hívő leszek, mert ez már gyanús, hogy nekem ennyire jó, ezt valaki odafenn intézi.
És hol tart ez a tárgyalás a külföldi partnerekkel? Vagy van olyan, ami ígéretes? Tehát
van
nagyon
olyan, ami
közel
ígéretes, nyilván medvebőr alapon nem akarok erről beszélni, ezek rendkívül nyílő, nyúló projektek. Itt mindenki fellelkesedik, és azt mondja, hogy szuper, és nagyon jó, és visszük, és aztán az ördög a kis részletekbe rejlik. Egy amerikai producer csapattal már kénytelenek voltunk is összeveszni, mert benszülöttnek néztek minket. Nagyon nehéz, ez egy tök érdekes dolog egyébként. A érdekképviselet és kulturális menedzsment Magyarországról vagy Kelet-Európából mondjuk Amerika felé. Nagyon érdekes látni azt, hogy milyennek látnak minket. Mi egy nálunk, a Jelinél és nálam 10 évvel fiatalabb producer csapattal tárgyaltunk majdnem másfél éven keresztül, amiből egy év arra ment el, hogy szép lassan megértsék, hogy mi jobban értünk ehhez a szakmához, mint ők. Ők egyszerűen csak a tűz közelében vannak, és nem olyan tapasztalt szakemberek, mint mi, de ezt nagyon nehéz bebizonyítani, mikor te vagy a benszülött. És egyébként butaságokat beszéltek, és félreértettek, és nem voltak rossz szándékúak, de aztán ez az egész így félrecsúszott. Ez nem kevésség, ez nem kivagyiság, de mindegy. Szóval ezek így nagyon sok energiát kell ebbe befektetni, és aztán valami vagy sikerül, vagy nem. De ez meg egy periféria országnak a sajátja. Soha nem feledem, hogy egyszer fiatalon panaszkodtam egy amúgy Magyarországon élő amerikai producernek, akinek mondtam, hogy hát innen semmit nem lehet, hát itt nagyon nehéz, hát ízé, és akkor azt mondta, hogy te hülye vagy, nehogy azt így, hogy Houston, ahol ő például felnőtt, az közelebb van Los Angelesnek, ahhoz a 4 utcájához, ahol a világsztárok születnek stúdiókba, mint Budapest. Nincs közelebb, az is messze van, és akkor még nem beszéltünk egyéb amerikai terület. Tehát, hogy tudomásul kell venni, hogy ahogy Houstonból is egy srác csinálja meg, Magyarországról is 20-30 évente egy valaki csinálja meg. De ezzel sincs baj, ha ez se jön össze, már nem hajt minket semmi. Kicsit a gyerekeim kedvéért szeretném leginkább csinálni, nem anyagi értelemben, hanem szeretnék elbüszkélkedni nekik, meg mintát mutatni arról, hogy sikerülhetnek dolgok. Az nekem nagyon fontos. Mind a kettő nagyon kompetitív szakmában dolgozik. Sportolók, többszörös magyar bajnokok, nemzetközi versenyeken is eredményeket értek el, de hát még építik magukat, és én nagyon szeretném, én sportban nem tudok nekik mit mutatni, ezt az édesanyjuktól örökölték genetikailag és pszichésen is. Én egy magas csontozatot adtam hozzá, azt hiszem összesen, meg egy kis újlipótvárosi puhaságot, de hogy azt meg tökre szeretném nekik mutatni, hogy hogy kell küzdeni, hogy kell projektet vinni, és hogy kell álmodozni, és nagyon-nagyon nehéz ma a fiataloknak. Ezt a fiatal zenészeken is látom, egy sokkal depressziót. Nem akarok ebben a régen minden jobb voltba belecsúszni, de van egy-két dolog, ami régen jobb volt.
Mire gondolsz?
Hát egyértelműen lejjebb indult a hajam a homlokomból például, és sűrűbben voltak elhelyezve a hajszálak, ezzel én nem Kádárt akarom dicsérni, de hát azért valljuk be, hogy dúsabb hajam volt a 80-as években.
Sőt, hosszú hajad volt a 90-esben.
Igen. Reménytelibb világ volt a mi fiatalságunk, az én generáció fiatalsága, a 89-90-es nyitás. Én emlékszem, hogy mi úgy gondoltuk és beszéltünk is arról, hogy akkor nem kell diszidálni, mert persze volt a gimnáziumban ilyen kamaszos álmaink, hogy majd mi elmegyünk Svédországba fát vágni, apám csak emelgette a szemöldökét, és néha megkérdezte, hogy a kettő közül, hogy fa meg balta, láttál már valamelyiket, fiam? És mondtuk, hogy hát persze, hát majd mi kemények leszünk, de hogy egy nyitott világ volt, ami legalábbis azt a hangulatot sugallta, hogy itt jobb lesz, egy emelkedés van gazdaságilag, politikailag egy nyitás, hogy itt minden mindig egyre jobb lesz. Most egy sokkal depressziósabb világban élnek, úgyse lehet világban élnek ezek a mai gyerekek, aminek csak része a politikai csatározás és a politikai csatározás következtében az emberekre zúduló nagyon sok gyűlöletüzenet mindkét oldalról, de az, a másik az meg a az meg az internet, ami minden csodálatosság ellenére, hiszen én is rettenetesen szeretek WC-n ülve színes golyós játékot játszani egy általam vietnáminak hit fiúval, aki nyilvánvalóan egy algoritmus, és ennek ellenére megver, de hogy a mai gyerekek azt élik át, hogy mindenki jobb nálam, mindenki más jobb nálam, amit én kitalálok, az már van, az szebb, az győztesebb, ezt a dalt már megírták, az a film jobban néz ki, az ő költségvetésük magasabb, az a vasfüggöny, amit mi utáltunk, az persze védett is minket álmodozásaink közben, az egész emérül ez nem lehetne ma szerintem.
De miért? Miért ne lehetne?
Azért nem lehetne, mert mi azt hittük, hogy tehát mi lemezeket hallgattunk, másfél havonta jött valakinek egy új lemeze. Valaki szerzett egy Deep Purple-t, azt másfél hónapig hallottuk, akkor valaki megvette az István a király duplát, akkor azt elcserélte a korállal, akkor én hoztam Angliából Thelonious Monkot, azt átvették kazettára. Így ment az információ, ma már elképzelhetetlenül lassan. Tehát lehet, hogy mi egy év alatt hallgattunk annyi új zenét, mint amit ma a Spotin egy délután alatt végig pörget valaki, és azt ezért mélyebben hallgattuk, és ezért mi elmertük hinni, hogy álmodozva, hogy majd mi is kitalálunk valamit. Ha én akkor lett volna internetem, akkor lehet, hogy fölmegyek, és azt mondom, hogy Jézusom, ezt a bosszanovát, poppal keverő dolgot, ezt már mindenki csinálja. Ez már volt. Az is igaz, persze, hogy lehet, hogy sok hatás ért volna minket, de mindesetre én azt gondolom, hogy depressziósabb és sokkal kompetitívebb világot élünk, és ebben sokkal nehezebb fiatalként beleilleszkedni. Én legalábbis nagyon sok helyről hallom, hogy bukik ki a gyerekekből egy idő után az, hogy jaj, de mi lesz velünk, meg hova, meg minek.
És miért irigyled őket? Azon kívül, hogy fiatalok.
Hát nem annyira irigylem őket.
Tehát nincs semmi olyan a gyerekeid életében?
Ja, a gyerekeim életében? Igen. A gyerekeimet irigylem, hiszen csodálatos apjuk van. Jó, hát
ez természetes,
ezt
igen.
Ezt nem hagyhattam ki. Őket a sport nagyon jó helyre tette, és jó helyen tartja, csak szurkolok nekik, nekünk sokkal könnyebb volt. Az persze igaz, hogy talán kevesebb konfliktussal tudnak mozogni egy nyitottabb világban. De ez is nagyon kétélű. Most bárki elmehet Dániába egyetemre, és aki nem akar, vagy muszáj? Muszáj állandóan elmenni. Nem lehetne egyszer, hogy itt legyen jó. De ebbe az irányba nem menjünk el, mert se szidni nem akarom ezt az országot, amit nagyon szeretek, se túl szeretni. De azt hiszem, szomorúan mondom, hogy nem annyira irigylésre méltó a gyerekeink generációjának helyzete.
Köszönöm szépen. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a műsorvezető Szemere Katalin. Viszont hallásra!